Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. 1958. március 2-án kezdte el műsorainak sugárzását a Marosvásárhelyi Rádió. Megszólalt a Székelyföld ezelőtt 60 évvel, és a rádió hamar belopta magát az emberek szívébe. Ma az egyik nagy kedvencről, a kisgyermek műsorról és Postás Jankóról beszélgetünk meghívottainkkal, Székely Emé Éva színművésszel, aki évtizedeken át szolgálta hallgatóinkat a mikrofon előtt, és Ravasz Erzsébettel, valamint Szabadi Lászlóval, akik hajdanán Postás Jankó levelezőinek táborát erősítették. A beszélgetések között részleteket hallhatnak az 1964-ben sugárzott kisgyermek műsorokból. Ha idejük engedi, tartsanak velünk a következő 50 percben.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Székely Emé Éva színművésszel beszélgetünk, aki évtizedeken keresztül volt munkatársa Marosvásárhelyi Rádiónak. Éva néni, emlékszik arra a pillanatra, amikor belépett a rádió kapuján? Hogy kezdődött ez a szép karrier?
Igen. 1960-at írtunk, én akkor érettségiztem a Bolyai Farkas liceumban, és a rádió kiküldött egy riportert, hogy érdeklődjön a diákok között, kinek milyen életútja lesz, hova vágyik, mik a szándékai, mik a tervei. Acél Feri bácsinak hívták a riportert, összegyűjtött minket, humánosztályba jártam, és mi voltunk az alanyok. Meséltünk terveinkről, a vágyainkról. Elhangzott a riport a rádióban, és 3 nap múlva hivatnak az iskola igazgatóságához, hogy keresnek, és menjek be a rádióhoz, mert akar velem találkozni Huszár Ilona. Ő volt akkor főszerkesztő, az az érzésem, igen, főszerkesztő volt. Ő kultúrosztályt vezette tulajdonképpen. Megtetszett a hangom. Bementem, és megkérdezte, hogy hajlandó volnék minden héten egyszer Postás Kata műsort vezetni. Tehát volt a Postás Jankó, ez volt a kisgyerek műsor, és a pioníroknak a műsora pedig a Postás Kata. Nagyon megtetszett a feladat, tiszta szívből, és akkor ismerkedtem meg tulajdonképpen a rádióval. És aztán ez az ismerkedés valahol egy örök szerelemmé vált, mert Istenem, 1960 és 2014. Ez az évszám még butorban is öreg.
És amikor Éva néni bekerült a gyerekműsorhoz, gyakorlatilag a pionérműsorhoz, azonnal kezdett? Vagy volt egy kifutási idő, megtanulta a szakmai fogásokat, megmagyarázták, hogy ez hogy készüljön, mi lesz a szerepe?
Jaj, hát nem ment ez olyan könnyen, nyilván. Hát adott volt egy jó hang. Adott volt az is, hogy én nagyon élveztem, és amit szeret az ember, azt könnyen meg is tanulja. És idő is volt rá, persze. Akkor nem úgy volt, hogy kezembe kaptam a szöveget, gyorsan 5 perc alatt, mert ennyi idő van, vagy 10 perc be a kabinba, ahogy esik, úgy suppan.
Éva nénének volt szabad keze? Azt írhatott, azt mondhatott, amit akart?
Ja, Isten,
vagy rész. Abban az időben nagyon sok kezen átment az a szöveg?
Jaj, dehogy. Hát az külön fogalom volt. Először is a szerkesztő megírta. Az osztályvezető elolvasta, jóvá hagyta, láttam azt. Akkor bekerült a főszerkesztőhöz, ott szintén elolvasták, jóvá hagyták, aláírták, és akkor jött pártunk és kormányunk, ő is rá kellett tegye a pecsétet, és mikor mindez megtörtént, utána le lehetett gépelni, utána fel lehetett olvasni, miután felolvastad, akkor megint
újra
meghallgatták, és jött a viza, ezt így hívták akkor, és hogyha nem volt ez meg, addig nem ment be az adás még egy betű sem.
Akkor élőadásról szó sem lehetett?
Szó se volt.
A bemondók sem voltak élőben?
Soha senki. Senki az égvilágon. Egyszer, amikor voltak a cseh események, na akkor emlékszem, hogy utánam küldtek egy kocsit, mert úgy peregtek az események, hogy pont a hírolvasó szerkesztő az szabadságon volt. A későbbiekben aztán majdnem minden nyáron helyettesítettem a hírolvasót. És ez pont egy ilyen nyári időszak volt, amikor utánam jött egy kocsi, bevittek a szerkesztőségbe, a hármas kabinba ment az adás, az ajtó alatt cédulákon mondatokat csúsztattak be, én azt felolvastam, kint a pártunk kormányunk rátette a pecsétet, és azzal mentek, az egyesbe volt akkor az adás, ott is becsúsztatták szépen a szallagot valahol az ajtó alatt, és így ment, de akkor se élőbe, hanem így mondatonként szinte vitték az anyagot, amit be kellett olvasni. Ott lezárták az ajtót. Amikor volt az adás, az az ajtó be volt zárva. Ott egyedül volt a szolgálatos
túrafőnök
technikusokkal. Igen, és a technikusok.
De ez senki. Így volt még 1995-ben is. Aztán a 90-es évek vége felé lazult meg ez a nagy szigorúság, igen, igen. Amikor kezdték az ajtókról is a rácsokat leszedni, igen, meg igen. Szétverni a stúdiót.
És milyen érdekes, olyan idős szerkesztők, mint például Fazakas, hát azelőtt már 30 évig vagy 40 évig ott volt a rádiónál, és annyira nem szokta meg az élő adást, amikor ment a gazdaműsor. Én kellett felolvassam az összekötő szöveget. Nem tudott élve megszólalni, pedig riporter volt, és remek riportokat csinált, jó hangú. De ahogy bement a kabinba, mikrofon elé nem tudott megszólalni, tehát nem tudta vállalni még csak az összekötő szöveget sem.
Éva nénének voltak problémái? A mikrofonnal, mikrofonláz, a stúdió, hogy egy szobába ül az ember, és pirosra, vagy kézintésre kell érdekes. Elkezdeni a beszédet.
Eleinte igen. Voltak olyan technikusok, akik engem egy kicsit zavartak például. Bűbájos, édes emberek az életben, de amikor megláttam Oszkárt az ablak mögött, akkor nekem valami összeszorult a torkomban. És akkor olyan furcsa volt. Őt kimondottan úgy nem kedveltem munkatársnak. Nem tudom miért. Aztán nagyon jó barátságba kerültünk. Persze ez csak a kezdeti időszakban volt, de voltak olyanok is, akik jó hatással volt, ahogy szembenézett veled. Mert amikor az ember tévedett, akkor újra kellett venni. És az olyan rossz érzés volt. És volt, aki könnyebben átsegített ezen a huppon a magatartásával, vagy egyáltalán az egyéniségével. Ha Tóth Mari ott volt az ablak mögött, akkor nevetve vettük fel, baki volt, kijavítottuk, de nem stresszeltem magam. Ha szegény asztalos Oszkár, Isten nyugtassa, Oszi volt ott, akkor engem a gutta ütött, meg se gombocot volt a gyomromba. De más is volt így. És milyen érdekes, például ez a Jakab Ernő bácsi, egy adott pillanatban, mert tulajdonképpen ő tanított meg engem. Vele kezdtem a legelső hírolvasást, és ő nem tudott nyitni. Azt, hogy itt Marosvásárhely, nem tudta kimondani egy adott pillanatban, pedig milyen régi, motoros volt, úgymond. És akkor mindig mondta, na fiacskám, te nyissál. De nem ment minden.
Itt Marosvásárhely a 261 és a 330 méteres hullámhosszon. Kisgyermekeknek közvetítünk műsort.
Szervusztok, gyerekek! Itt Postás Jankó. Mindnyájtokat szeretettel köszöntelek. Megérkeztem a leveles ládával.
Nyissuk hát ki, s nézzük meg, miről tudósítanak a gyerekek.
Szerkesztőnéni kérem.
Tessék, Jankó.
Legelőbb első osztályos új barátainkat szeretném üdvözölni.
Rendben van. Kiket is írunk ma be a levelezők nagykönyvébe?
Hosszú Juditnak hívnak, első osztályos vagyok. Nagyon szeretek iskolába járni. Még nem tanultunk meg minden betűt, de én már ismerem az egész ABC-t, mert testvérem megtanított rá. Az ellenőrző könyvecskémben csak tízesek vannak. Szeretem a meséket, a ti műsoraitokat is mindig meghallgatom. Régi ismerősöm vagy, Jankó, s szeretném, ha te is megismernél engem. Kérlek, Fogadj levelezőit közé. Fejezi be levelét Judit. Nagyon szívesen írunk be új levelezőink közé Judit.
Keresztes Zolti Csíkszentdomokosról, Boda Ilonka Nagybacomból, Csiszér Lacika Csíkkozmásról és Csifó Jenő Désfalváról még édesanyjuk segítségével írnak, de a mutatóban küldött szép betűk azt bizonyítják, hogy jól haladnak a tanulással, s nem sokára már ők fogják írni a levelet.
Térjünk vissza egy kicsit a gyerekműsorokhoz. Kik voltak annak idején a szerkesztői?
A szerkesztő Lázár Éva volt. Ő szerkesztette a kis gyerekműsort. Amikor elveszítette a hangját, akkor a szerkesztőnéni hangja lettem én. Ő megírta, és én pedig felolvastam. Éva után, vagy Évával párhuzamosan is Száz Zsuzsi, ő volt a Pionér műsornak a szerkesztője, Nagy Kati bábművésznő, ő volt a Postás Jankó, a legendás Postás Jankó. Mai napig is falvakon találkozok olyan egyénekkel, emberekkel, akik még visszaemlékeznek erre az időszakra, és mindenkiben ez a Postás Jankó marad meg. De az tényleg felejthetetlen volt. Tele volt ötlettel, játékkal. Olyan élő kontaktus alakult ki a szerkesztő és a gyermekek között. Olyanok ott, mint egy nagy család. Minden héten millió levél. De tényleg rengeteg. Volt úgy, hogy százával jöttek a levelek. Levelek, rajzok. Minden gyerek mindenről beszámolt.
És ezt be is olvasták a gyerekek.
Be is olvasta, igen. És nagyon-nagyon örültek neki. Akkor volt egy olyan folyósor rész, ahol ki volt egy ilyen panó, a legsikerültebb rajzok, kicsik kézimunkák, fényképek. Volt, amikor bűbájosak voltak a gyerekek, bekopogtak a rádióhoz, hát oda nem lehetett akkor bejönni, hát Cerberusok őrizték az ajtót, ott volt a milicista, aki nem engedett a küszöbnél tovább, tehát nagy utánajárással és engedélykéréssel lehetett oda csak belépni, de időnként megjelent egy-egy tanítónéni egy-két tanítványával, hát az külön öröm volt. Például még az is számomra később olyan furcsa volt, hogy olyan könnyen, nyugodtan lehetett bemenni egyik kabinba, a másik kabinba, a szerkesztőségbe felle, akkor nem.
De ez csak 2000 után.
Úgy kísértek, mint az őrt. Tehát amikor oda valaki bejött, a portás és a szolgálatos milicista az előcsarnokba bevezette, ott szépen álltál őrt, még leülni se nagyon lehetett, se jobbra nézni, se balra nézni. Elmentek, megkeresték a szerkesztőt, a szerkesztő lejött, és vele lehetett lépni hármat, négyet oda az alkóvba, hogy oda leülj és beszélgess. Ennyi. De hogy fel a szerkesztőségi szobába, vagy adhok, csak meg kedvem van, és most valakit meg akarok interjúvolni, vagy valakivel beszélni akarok, mikrofon előtt bemenjek, nem létezik. De az is igaz, hogy fegyelem is volt.
És az érződött a műsorokon is.
Igen. Ami nekem még nagyon tetszett akkor a rádióban az, hogy olyan volt az a rádió, mint egy család. Ez külön még irigyeltem is. Minden ünnepet együtt töltöttek. Nagyon ügyesen szervezték meg. Tehát szép volt az új tagok beiktatása, nagyon szép volt az elbúcsúztatása a nyugdíjasoknak. Szóval mindennek megvolt a formája és módja, valóban.
Éva néni, amikor oda került a rádióhoz, szalag gondok voltak-e? Mert abból az időből nagyon sok gyerekjáték maradt fenn, legalábbis még 90-ben megvoltak, nagyon sok új dolgot tudtak összehozni, és ahhoz pedig kellett szallag legyen. Vagy volt. Hogy tudták megoldani?
Ezek szerint volt. Nem tudom ezt a technikai részét, de volt. Volt. És azt is tudom, hogy például a kisgyerek műsornál soha nem volt probléma az illusztrációval. És azt nem egy külön zeneosztály produkálta, hanem annak a szerkesztőnek. Megvolt a saját polca a szalagtárban, és megvolt a saját maga összeállított katalógusa, mindent tudott, hogy mire van szüksége, az hányos számú szallagon van, és azt már azelőtt összeszedte, összegyűjtötte, és valóban megszerkesztette.
A gyerekműsor abban az időben hány perc volt?
Én annyit tudok, hogy vasárnap egy fél óra volt a kisgyerekműsor, és egy fél óra volt a pionérműsor. Tehát egy órás adás volt vasárnap délelőtt. Na erre egy szerkesztőnek, mármint Lázár Évának egy teljes hét munkaideje volt. Ez alatt, az egy hét alatt ő megírta, behívta a külső munkatársakat, felvette a rádiójátékokat, hogyha kellett. Már pénteken dobozba volt, mindenféle fórumtól lepecsételve, betéve, hogy mehet adásba.
Ezt mindig azon a héten készítették el? Mert igen, nagyon sok műsort legalább két héttel előre le kellett adni.
Nem. Amikor nagyobb lélegzetű rádiójátékokat kellett felvenni, az nyilván, hogy előre programálta, mert általában a Bábszínház készítette el ezeket a rádiójátékokat. Általában a hármasba vettük fel, mert az volt a legjobb technikailag.
Ez a zenei stúdiónk.
Igen.
Éva néni, akkor fizettek a bábszínészeknek, vagy baráti igen, alapon nem, jöttek?
Nem. Gázsit kapott. Tehát általában Antal Pali, a Bábszínház akkori rendezője és igazgatója volt, aki rendezte ezeket a kis rádiójátékokat, és megvolt mindennek a tarifja. Persze bagó volt, nagyon-nagyon apró pénz. Aki írta, vagy aki dramatizált, azt nagyon meg tudták fizetni. A bedolgozók, azok nem jeleskedtek valami nagy gázsival, de nem is ez volt a lényeg.
Maga az élmény is, gondolom.
Nem ez volt a lényeg, tényleg nem ez volt. Azért tudott szerelemmé válni ez a munka, legalábbis részemről. Sokszor elmondtam akkor is a legnehezebb időkben, hogy ingyen és bérmentve. Ha kell, hozok, csak hagyjátok, hogy csináljam.
Éva néni, ezek a rádiójátékok kibondottan csak a gyermekműsor és a pioníradás számára készültek, vagy egy más változatban ez el is hangzott Bábszínházban, vagy valahol máshol
nem,
is?
Nem. Voltak olyan felvételek is, amit a Bábszínházban élő adásból vettek fel, és amit aztán sugároztak úgy megosztva, vagy részleteket belőle, mert voltak előzetesek, vagy pedig kezdcsinálóként a Bábszínház felé nyilván. De általában ezek a rádiójátékok nem voltak több ilyen 8-10 perces. 15 perc a maximum. De olyan is volt, hogy például egy 6-7 személyes kicsi jelenetet hárman oldottuk meg. Egyszer voltam medves, máskor voltam anyókos, harmadik lapon pedig a tündérkirálynő. És ez olyan kedves élmény volt. Annyi örömet okozott. Volt egy kedves jó barátnőm, Lőrinc Ilona, színésznő, zseniálisan tudott hangokat utánozni, különösen állathangokat. Hát amikor Icával, Nagy Katival és én hárman beültünk, és mindig mondta a szerkesztőnő, hogy a három vénasszony hülyíti a világot, s a gyermekeket. Na hát mi ezt csináltuk, de akkora örömmel, és olyan jó ízűen, és olyan jó pofa dolgok keveredtek ki belőle, hogy csoda.
Egy 6 perces rádiójátékot hány napig vettek fel?
Hogy hány napig, kedvesem, hát az 10 perc vagy egy negyed óra volt. De nagyon igényes volt Éva, tényleg igényes volt. Mikor a kabinba velünk szembe ült és hallgatott, ott nem lehetett se hülyéskedni, se bakizni, szóval körmünkre nézett. Igényesen, de jókedvűen, de alkotóan, de tényleg jó volt, nagyon jó volt, én nagyon élve. És akkor aztán ő zseniálisan megtüzdelte még, ráadásul megfűszerezte jó zenékkel, és nagyon kedves dolgok keveredtek ki belőle.
Ezek a gyerekdalok is a rádióba készültek? Vagy ezeket kapták Bukarestől?
Nem, Bukarestől kapták valószínű, és ő összeválogatta. Aztán volt olyan, hogy én emlékszem, hogy a Prokofiev, Péterke és a Farkast vettük egyszer fel, az egy nehezebb munka volt, az legalább egy két órát tartott a hármasba, én olvastam hozzá a szöveget, és közben ment aláfestésként a zene, de öreg néne őzikéjét adnak, és olyan szép zenéje volt. Meg a meséket is úgy, nem csak szöveget mondtunk, hanem az illusztrálva volt.
Bedéről, Balogh Sanyitól és Havattői Feritől kaptunk levelet. Osztályuk életéről számolnak be. Közeledik az év harmad vége, s arra törekednek, hogy ne legyen lemaradt tanuló osztályukban. Mint írják, harcot indítottak a kotyogás ellen is, mert azzal csak zavarják az órát.
Bizony így van. s jó lenne, ha példájukat még nagyon sokan követnék.
Tetszett a gyerekeknek Móka Mókusról a mese. Ügyes rajzot küldött róla Baloganikó barótról, Böcseszkú Lajos és Jancsi udvarhelyről, és Kolumbán Alpárka olasz telekről. Alpárka azt a kis verset is elküldte nekünk, amely a meséről eszébe jutott. Felolvashatom, szerkesztő néni?
Szívesen meghallgatjuk.
Mókus, mókus, fürge mókus, ugorj az ölembe. Csörgő-börgő mogyoró van mind a két kezembe.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Annak idején már volt gond a szerzői joggal? Vagy nem is tudták, hogy az mi az?
Valószínű, hogy jegyezték akkor is, de ilyen kicsi bejátszásokért, egy perc és 30 másodperc, nem volt probléma, nem hiszem.
Így meg lehet-e satszolni, hogy körülbelül 58 és 85 között hány ilyen gyerekjáték készülhetett?
Pontosan nem tudom, matematikából mindig nagyon gyenge voltam humán szakos lévén, de egyet tudok, hogy egy hónap leforgása alatt a három az biztos.
És ezek a rádiójátékok, amikor 85. január 12-én megszüntették a rádiót, elkerültek ugyanúgy Bukarestbe, mint a többi hangfelvétel?
Na, én ezt nem tudom, hogy mi történt vele.
Vagy egyáltalán megőriztek-e mindent?
Fogalmam sincs, hogy hogy.
Mert halvány árnyéka Havana szalagtárban
nem
most ezek.
Sajnos nem tudom.
Ezek a rádiójátékok mennyire lennének ma aktuálisak?
Biztos vagyok benne, hogy aktuálisak lennének. Mert annyira kedves. A tanítómese az mindig tanítómese. A gyerek a csodát azt most is elfogadja, ugyanúgy. Az állatokat a kisgyerek szereti a legjobban, még jobban, mint a felnőtt. De hát, ha egy állat megszólal, és ő érti az állat nyelvét, és a kalandjait végig tudja, a gyerekek azok megismétlik önmagukat, 20 év után is mindig ugyanúgy el tudják fogadni, meg vagyok győződve róla. Hogy egy-egy kicsi gyöngyszem érték volna, ha meg lenne, kár, hogy nincs.
Éva néni, a gyerekek keresték a postás Jankót? Mert igen. Hosszú ideig nem tudták, hogy Nagy Katalin színművész a postás Jankó.
Igen. Hát ők elképzelték maguknak, mint a kis herceget. Valószínű, hogy megalkottak magukba egy kedves, bűbájos, 8-9 éves gyereket, fiúgyereket.
És láthatták postás Jankót?
Nem. És valahol úgy titok is volt, a tanítónénik tudták, de a gyerekek nem. A gyerekek megmaradtak a saját kis illúziójukba, és az nagyon jó volt úgy.
Mert az újraindulás után is alig tudtam meg, hogy ki a postás Jankó.
Nem. Ez volt a titok. Így volt varázsa.
A gyerekek képeket küldtek, leveleket küldtek. Ezek megmaradtak valakinél?
Éva gyűjtötte. Éva szenvedélyesen gyűjtötte, és mindenkinek válaszolt. Nem csak ő. Volt, hogy beteg volt, és akkor én helyettesítettem, és én tudom, hogy minimum 40 levelet kellett megválaszolni egy héten. És kaptuk a titkárságról a borítékot, és minden levélbe betettünk egy másik borítékot, amivel lehetett válaszolni. Tehát a gyerekeknek nem kellett megvenni a bélyeget, se a borítékot, az már meg volt címezve, fel volt bélyegezve, és így könnyítette meg tulajdonképpen az igazgatóság ezt a levelezést. Voltak jellegzetes falvak vagy családok, akik aztán nemzedékről, mert a mama volt az első, és akkor eljutott az unokáig majdnem a levelezést. És érdekes, hogy a mama se tudta, hogy ki a postás Jankó, és fel se fogta a család, hogy az 20 év eltelt, vagy 30 év eltelt, vagy nem tudom mennyi telt, de rengeteg sok, és az alatt a postás Jankó nem
még mindig 8
nőtt,
éves
még
volt.
Mindig 8 éves, vagy 9 éves volt, vagy igen.
Voltak olyan témajavaslatok, amik a gyerekek részéről jöttek, hogy szeretnénk erről is hallani, vagy erről szó sem lehetett abban az időben?
Tulajdonképpen nem, de a szerkesztő részéről volt olyan, hogy bizonyos témákat sugalt, hogy ennek megfelelően várja a választ, vagy a beszámolót, mit tudom én, hogy nagy sátoros ünnepeken tulajdonképpen az iskolában mi történt, hogy milyen volt ez az ünnepség, az óvodában, ha volt egy ilyen télifa ünnepé, hogy ki mit szavalt. És volt úgy, hogy behoztam a tanítónéni vagy az óvodéni a gyereket, Éva mindig kikérte a kabint, meg volt az időpont, nagyon pontosnak kellett lenni, akkor nem lehetett csúszni. Tehát neki az volt, hogy szerda 9 és 10 között, akkor az övé volt a kabin, oda senki nem ment be, senki nem foglalta el, az alatt csak ő dolgozott. És akkor behívta a gyerekeket, a kapusnál meg volt az engedély, a belépési engedély, és akkor be lehetett vinni őket a hármasba, és akkor ott felvették a verset vagy a beszélgetést.
A pionír adásokban nagyon sok párt dicsérő zene hangzott el, meg az vers, és érdekes mód ennek nincs nyoma az szalagtárban. Azt akkor már letörölték, vagy amikor nem. 90 után szalagkrízis volt, akkor nem. Hasznosították
az
újra.
Az érzésem, hogy úgy, volt az anyagokkal. Azok tűntek el, és azt te is jól tudod, hogy amikor 90 után kevés volt a szalag. És ha egy dobozon meglátta egy pionér műsor, akkor az olyan volt, hogy na, kiveszem a kukából, és ez úgyse kell. Mert annak idején már tulajdonképpen nem volt, aki mentse. Éva tényleg nem ment vissza, a pionér adás már nem volt érdekes, aktuális. Mindenki próbálta a saját kicsi anyagát, vagy hogyha meglátta a dobozát, ugye, menteni. Ha másolni kellett valamit, és nem volt szallag, akkor nem a sajátját áldozta fel. Valahol nem is volt cél, hogy jól átgondolva menteni meg azt a múltból, ami érdemes lett volna.
És annyira utáltuk azt a korszakot, hogy nem is akartuk, hogy megmaradjon.
Igen. Nem arra gondoltál, hogy ebben mennyi munka van, és dokumentáció, és ennek valamikor értéke lehetne. És akkor ezeket a szallagokat, szent meggyőződésem, hogy azért rögtön letörölték. Aki
kapta, az
kapta,
Marta.
Az Marta.
Éva néni, én úgy érzem, hogy a gyerekműsornak csak akkor volt gazdája, amikor Lázár Éva volt a szerkesztője. Akkor. Én utána ilyen most a gyermeknek érzem akkor, a gyerekműsort.
Akkor.
Így látja Éva néni is?
Igen. Szabó Anikó vette át egy adott pillanatban, még ott a 90-es években. Ott az elején én megpróbáltam segíteni. Nagyon nem ment. Emesse annyit engedélyezett, hogy az elején én vezettem fel a műsort. Tehát Anikó leírta a szöveget, úgy, mint annak idején Lázár Éva, és akkor az összekötő szöveget én, mint a régi szerkesztőnéni hangja, felvezettem.
Akkor sem mehetett már élőben, 90 után?
Tudom, hogy az összekötő szöveget nem élőben, hanem mindig felvettem. Utána már erre se volt szükség, és akkor aztán megint aki bírta Marta. Tulajdonképpen már utána olyan mostoha gyerekké vált ez a műsor, hogy éppen csak, mert kell.
Fáj Éva néninek a gyerekműsor?
Fáj. Mert valahol a gyermekem volt nekem is.
Postás bácsi leveles ládájából!
Szervusztok, gyerekek!
Szervusztok, gyerekek!
Megérkeztünk a leveles ládánkkal.
Kezdhetünk a munkához, postás bácsi?
Igen, Jankó. De még mielőtt leveles ládánkat kinyitanánk, hadd mondjuk el, hogy Kati ma egységelnök választáson van. És bizony erről egyetlen pionírnak sem szabad hiányozni. Így hát ma te fogod helyettesíteni a pionírok kispostását. Na de lássunk is munkához.
Postás bácsi, tele van a leveles ládánk. Sok az új levél. Sorolhatom is az új levelezőket?
Sorol csak, Jankó. Kik azok?
Mihály Sándor udvarhelyről, Torjai Júlia, Albert Zsuzsa, Fazakas Emma, Bernád Irén Magfalváról, Máté Ilona, Kovács Márk Korondról, Péterfi Emese, Dósa Ida, Dósa Lajos, valamint Mátyus Erzsébet Kibédről.
Ravasz Erzsébet vagyok, férjem után, azelőtt voltam Szilágyi Erzsébet.
Mi Szilágyi Erzsikeként ismertük meg a Marosvásárhelyi Rádiónál még ott a 60-as években?
Bizony, igen.
Egy gyerek műsorban tűnt fel a neve, amikor Postás Jankó a címét odaadta egy kislánynak. Megvan ez a hangfelvétel még a Marosvásárhelyi Rádió szallagtárában. Mióta kezdett levelezni Postás Jankóval?
Hát azt nem tudnám megmondani az időt, hogy mióta. Az se, hogy most kinek adta oda az én címem, mert nagyon sokkal leveleztem. Itt belföldön is, külföldön is, úgyhogy Az időt nem tudom, tehát jártam Szentgyőrre a liceumban, mert 5. osztálytól Erdőszentgyőrön jártam. Én nagyon szerettem levelezni.
Mi volt a jó ebben a levelezésben?
Hát nem tudom, úgy egymással közöltük, hogy mit csinálunk, hogy vagyunk, mikkel foglalkozunk, és valahogy úgy kitöltött az időmet. Nagyon szerettem ezzel foglalkozni. Ebből kifolyólag lettem könyvelő? Nem tudom, mert végül is aztán én elvégeztem a liceumot, és tornatanárira készültem, de édesanyámat pont akkor kellett műtsék, és akkor nem tudtam elmenni felvételizni, és így lemaradtam a felvételiről. És akkor egy ilyen tanfolyamot elvégeztem a könyvelésről, és így lettem könyvelő, de aztán menet közben specializáltam magam.
És bizonyára minden gyerektől is lehetett tanulni, amikor levelezett.
Persze, egyiknek ez volt a kedvence, a másiknak az, és akkor egymásnak elmeséltük úgy levélen keresztül.
Én emlékszem, hogy a 80-as években, amikor én voltam olyan 10 éves, akkor mi a Magyar Rádió Miska bácsi leveles ládájával leveleztünk, és kaptunk címeket külföldről, de mi ilyen bélyegeket cseréltünk, meg szalvettát, meg rágos papírokat.
És megvolt az album, amit a fiaim aztán vitték tovább, és valahol megvan nekik, mert elvitték az albumokat, ezt a bélyeg albumot, az is gyönyörű szép volt, és képes lapokat, azokat gyűjtöttük, és úgy albumba tettük bele.
De hogy jön egy gyerek ahhoz, hogy a rádióval levelezzen?
Most kijönnek a rádiótól, vagy be lehet menni oda, hogy riportot készíteni, akkor nem volt ilyen lehetőség, és akkor a levélen keresztül próbáltuk felvenni a kapcsolatot.
Akkor a posta mennyire volt nagy lelkű, hogy így kérdezze, minden levél eljutott a rádióhoz, vagy onnan eljutott a címzethez?
Eljutott.
Mit levelezett Postás Jankóval? Miről írtak?
Hát most már azt nem tudnám elmondani éppen, hogy miről. Biztosan ott az események, amik történtek az iskolában. A liceumban kézilabdáztam is, és versenyek erre-arra vittek minket állandóan, Bántól elkezdve Ludas, meg Nyárát Szereda, meg mindenfele jártunk. Volt esemény, amit leírni, hogy a rádióba esetleg beolvassák.
Gyerekkorában milyenek voltak a rádiózási szokások? Akkor mindent meghallgattak, vagy szelektáltak a műsorok között?
Ugye mi gyerekek, a gyermekműsort azt tetszett nekünk, de hát az idősek hallgatták. Akkor nem volt ennyi televízió, mint most, hogy ezerféle programot nézhetünk. Akkor a rádió volt a minden.
Már Erzsike nénieknek rádiójuk volt, vagy még az a diffuzor világ?
Rádió, édesapám elárusító volt az üzletben, Gyulak után, ilyen kis rádiónk volt, még senkinek nem volt akkor rádiója, nekünk volt. Milyen büszkék voltunk, hogy nekünk van, az már nagy cikk volt, mikor volt rádiónk.
Én is értem azt, amikor még Havattőn volt ez a kábel rádió, a diffuzor világ, hogy egy központból jött a műsor, tehát otthon csak egy hangszórónk volt, amit le lehetett halkítani, vagy fel lehetett erősíteni, de amúgy nem lehetett keresgélni az állomások között.
Akkor már dolgoztam, amikor ez volt, mert Erdőszentgyörgyön dolgoztam, és például az a kicsi rádió az egyfolytában ment reggelt non-stop, és úgy meg szoktam amellett összeadni, mert ugye a borderokat, mikor az embereknek számítottuk ki, hogy mennyi gabonát kell kapjanak, vagy pénzt, vagy mit tudom, egy olyan nagy borderot, mint egy ívpapír akkora volt, úgy adtam össze a zenes a műsor alatt, hogy abszolút nem zavart az, hogy az megy. És úgy szoktam én meg a számolást.
Említette beszélgetésünk elején, hogy nagyon sok gyerekkel, kislánya, fiúval levelezett, külföldre is, meg belföldre is. Ezekkel megmaradt a kapcsolat gyerekkor után is? Fiatalkorban is még tartották a kapcsolatot? Vagy esetleg most már, amikor ilyen Facebook világ van, néhányukkal még felveszi a kapcsolatot, úgy beszélnek, nosztalgiáznak a 40-50 évvel ezelőtti dolgokról?
Tartottuk elég sokáig. Volt úgy, hogy el is jöttek ide hozzánk Magyarország. Fiúval is leveleztem, lánnyal is. Például most a forradalom után, amikor küldtek csomagokat ugye Magyarországról ide az iskolákhoz, a nagyfiam Aradon kezdte a liceumot, a 9-et, és elkísértük oda, és akkor ott egy ismerősön keresztül kaptunk egy könyvet ebből a csomagba küldött könyvből, és ott egy cím, hogy ki küldte azt, és hogyha akar, akkor írjon az illető. Hát én kellett írjak, mert ugye ő akkor kezdte a román liceumot, sok tanulnivaló volt, nem volt idő rá, hogy levelezzen. Azokkal olyan barátsági kapcsolat alakult ki, hogy aztán a család itt volt, s mi ott voltunk, sokáig tartottuk a kapcsolatot, most maradt félbe, mert aztán állítólag elváltak a szülők, és így aztán megszakadt a kapcsolat, de azt mondták, mikor itt voltak, és visszamentek, írtak levelet, hogy életükbe ilyen szeretetet, amit itt kaptak tőlünk, még a szüleitől se kapott. Olyan levelet írt vissza, hogy itt mindenkinek megmutattam, hogy majdnem sírtunk mindenik, hogy egy ezer idegen ilyen köszönő levelet írt.
Mit adott Erzsike nénének ez a gyerekműsor? Az, hogy éveken keresztül sok emberrel levelezett, ez azért bizonyára meghatározta a személyiségét, az egész életútját.
Hát igen, nagyon szeretem a gyerekeket, segíteni az embereken, például itt a lépcsőházban is van egy idős néni. Minden nap bemegyek, mielőtt elmegyek, hogy valamit vásároljak, tehát ha szüksége van, mert nem tud menni. És nem csak ő, hanem többen, már nem akarom magam dicsérni, de úgy mondják, hogy olyan jó lélek vagy. Nekem így jön. A szüleimet nem kellett se édesanyámat, se édesapámat egy napig se gondozni. Úgy haltak meg mind a kettő hirtelen, és akkor mondtam, itt volt egy tanítónéni, Nagy Erzsébet tanítónéni, őt is segítettem mindig, és kérdezte, hogy miért segítsz te rajtam. Hát mondtam, tanítónéni, az én gyermekeimet tetszett tanítani. Egy-egy csokor virágon kívül mivel köszöntük meg másra? Semmivel. Hát most segítek a tanítónéni, mert most van szüksége rá. Tessék engedni, hogy éljem ki azt, amit nem tudtam a szüleim felé, mert nem volt rá lehetőség.
Bizonyára abból fakad, hogy annak idején a levelező partnerektől Postás Jankót is kapott szeretetet egy olyan kislány, akit nem is ismertek, csak a neve volt ismerős, meg az írománya.
Így van. És most mindenkivel, tehát nincs ilyen, hogy na most te havattői vagy te idevalós, nem. Valahogy így jön, hogy kell segítsek, mindegy, hogy ki az az illető.
Szokott mesélni erről az időről a gyerekeinek, vagy hogyha úgy szóba jön a gyerekkorunk, akkor itt a szomszédoknak, ismerősöknek?
Hát igen, és a gyermekeim is, főleg a nagyobbik fiam, aztán az ugyanaz, mint én, mondhatom.
Ezek a levelek még megvannak?
Nincs már, sajnos. Sokáig őriztem, mert olyan típusú vagyok, hogy nem dobok el semmit. Úgy, mikor rám jött valami nosztalgia, akkor vettem elős. Ugye kicsit belenéztem. A Postás Jankóval való levelek, azok már nincs.
Tóth Borbál a Györgyfalváról levelében arra kér, hogy adjuk meg neki egy pionír kislány címét. Levelezni szeretne vele.
Kiválasztottad a címet, Jankó?
Igen, Postás bácsi. Borika, ide figyelj hát! Szilágyi Erzsébet, Viforoásza, Strada Principale, 23 szám. Megismétlem a címet. Szilágyi Erzsébet, Viforoásza, Strada Principale, 23 szám.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Mikrofonunkkal Székelyberében járunk Szabadi László úrnál, aki még lacikaként a Postás Jankóval is levelezett a Marosvásárhelyi Rádió gyermekműsorának a levelező rovatával. Hogy kezdődött ez a szerelem a rádióval, Szabadi úr?
Úgy kezdődött, hogy akkor még nem is volt tulajdonképpen így nagyon rádió, úgy neveztük, hogy diffuzor, a falra fel volt szerelve egy doboz, és hallgattuk gyerekek, aztán jött Postás Jankó, meg voltunk szokva, hogy minden vasárnap milyenkor van az adás, és akkor jöttek a mesék, mindenféle versek, feladványok, leveleztünk, visszaleveleztek, és megmaradtak ezek a levelek.
Azok kedvéért mondjuk el, hogy mi is volt ez a diffuzor, mert nagyon sok fiatal van, aki 89 után született. Ez egyfajta kábeles rádió volt. Tehát kábelen jött a jel egy hangszóróba, és azt egy központból irányították. Tehát nem lehetett frekvenciát keresni, hanem mentek sorba a rádiók, többek között Kolozsvár, Temesvár, Bukarest, Marosvásárhely is ment ezen a kábelrádión. Hány éves volt, amikor legelőször levelet írt Postás Jankónak?
Gondolom, hogy amikor megtanultam írni. Másodikos, harmadikos lehettem, gondolom. Nagybátyám, ő a világháborúba megsérült, és le volt betegedve, le volt nyomorodva. Ketten hallgattuk, és akkor beszélgettünk róla, az aztán vele. Olvastattam a meséket is, amikor úgy volt, hogy éppen a rádióban nem volt mese.
Egy 7-8 éves gyereknek milyen világnak tűnt ez a rádiózás? Hogy képzelte el, vagy egyáltalán elképzelte azokat a hangokat, amelyek ott voltak a rádióban? Hogy vajon hogy nézhetnek ki, hogy nézhet ki ez a Postás Jankó? Mert az olyan kedves kis hang volt a rádióban.
Hát igen, minden gyerek másféleképpen képzel el mindent. Nagyon tetszett, na minden esetre. Nem nagyon tudom így, hogy elképzeltem el, csak hang után vékony, magas, valószínű.
És okos, mert mindenre olyan jó választott írni.
Így van, ügyes volt, na.
Általában mit kérdeztek a gyerekektől? Mi érdekelte annak idején a rádiósokat?
Találós kérdéseket, ilyesmiket adtak fel, vagy tudom én, valamelyik mesével kapcsolatban, hogy valamelyik szereplővel kapcsolatban ilyen dolgokat.
És kellett mesélni a magánéletről is, hogy az osztályban az osztálytevékenység hogy zajlik, vagy ha versenyekre járnak, akkor ez hogy alakul?
Persze, írtunk magunkról, hogy ide voltunk, oda voltunk, merre voltunk, mit csináltunk. Valami jó sikerült, vagy jó játékokat játszottunk.
Gondolom, hogy a falu postását azt mindig olyan nagy lelkesedéssel várták a gyerekek, hogy na vajon érkezik-e levélpostás Jankótól, vagy kapok-e üdvözletet. Azt összeszámolta, hogy hány levele érkezett a Marosvásárhelyi Rádiótól és postás Jankótól?
Nem számoltam össze, de 8-10 megvan körülbelül most jelenleg is. Én félre raktam így az emlékeimet, akkor is vigyáztam a gyermekkoromban, és manapság se dobok egy-kettőre akármit.
De nem csak postás Jankó levelezett Lacikával annak idején, hanem a szerkesztőnéni, Zsuzsa néni is.
Igen, Zsuzsa néni is, ő is nagyon kedves volt, ő is küldött nekem levelet.
Nagy híre volt itt a faluban, hogy Lacika megint kapott levelet a rádiótól? Vagy akkor minden gyerek levelezett, és ők is kaptak bizonyára?
Akinél volt ilyen rádiós, hallotta a nevünket, akkor az már másnap már mondta, hogy hallottam a nevedet a rádióban, hogy ügyes voltál.
Ez nagyobb esemény volt, mint manapság, mert ma annyi adó van, hogy lehet válogatni közül-e.
Akkor nem lehetett válogatni, de annál jobb volt, mert legalább jobban odafigyeltünk egy adóra.
Ha így visszagondol ezekre a műsorokra, mit adott? Mert bizonyára azért alakítgatta a kis Lacikának a személyiségét, meg irányt mutatott abban az időben is ez a gyermekműsor.
Persze, amilyen mesét adtak, mindig érdekelt, csak akkor mindig olyan meséskönyveket vettünk, vagy olyanokat vettünk a könyvtárból, amelyekben benne volt az a mese is, vagy hasonló valami, vagy ugyanattól az írótól. Ilyen formán válogattuk a meséket, a könyveket.
Pionír élet. Országszerte folynak a pionírválasztások. Minden iskolában lázasan készülnek erre az eseményre, hisz az egész évi pionírmunka eredményessége függ a helyes választástól. A csoportok, osztagok, egységek arra törekednek, hogy a legjobbak közül is a legjobbakat válasszák meg. Olyan pionírokat, akik élen járnak a tanulásban, példamutató a magaviseletük, s a közösségi munkában mindig az elsők között vannak. Következő tudósításunk is egy pionírválasztásról tájékoztat benneteket.
A Nagyvaradi 9-es számú 8 osztályos iskolában is megtörténtek már a csoportválasztások. Ki legyen az elnök? Kit válasszunk? Erről beszélgettek a pionírok a választás előtti napokon. A 7. osztályban is nagy volt az izgalom. A gyűlésen kiértékelték a múlt évi munkát, ösztegezték az elért eredményeket, szó volt persze a hiányosságokról is. Az év folyamán sok érdekes megnyilvánulást szerveztek, találkozókat régi pártharcosokkal, élmunkásokkal, vidám utasok, meg szavaló versenyeket. Témás összejöveteleket is tartottak. Ezen kívül kirándultak, országos túrán is részt vettek. A kiértékelés után sor került az új csoport elnök megválasztására. A csoport egyhangúan Sztáncsú Máriát választotta meg. Jeles tanuló, szorgalmas, szeret kirándulni, sportolni, jó szervező. A hozzászólók még elmondták róla, hogy nem csak jó barátnő, de van tekintélye. Még a fiúk is hallgatnak rá.
Meddig tartott ez a levelezés postás Jankóval?
Gondolom, hogy 5-6 évig lehetett, de meddig nem kezdtem tínédzser lenni, amikor már másfelé volt a vonzódás a gyereknek már 12-13 éves korában.
És ilyenkor áthangolódtunk egy másik műsorra, más műsorral leveleztünk, vagy akkor már csak hallgattuk a rádiót, és másfele mentünk?
hallgattuk a rádiót is, de azon kívül az iskolákban is voltak, sőt a faluban is minden negyed évben legalább egy színdarabot megtanultunk, vagy egy mesejátékot, vagy előadás volt mindig, vagy jöttek a Maros együttes, vagy jött ilyen-olyan együttesek, vagy színház is volt, már az is kijárt a kultúrotthonokba, aztán mentünk ide-oda.
1985. január 12-én megszüntették a területi stúdiókat. Nagyon hiányzott például a gyerekműsor, a rádióműsor, mert 89. december 22-ig nem sugárzott a Marosvásárhelyi Rádió sem, de a többi területi stúdió sem.
Hiányzott, persze hiányzott. Csak akkor én már nagyon el voltam foglalva, akkor egész nap reggeltől estig dolgoztam, jártam iskolába is mindenhol, úgyhogy nagyon el voltam foglalva, alig volt idő rádiót hallgatni akkor már.
Inkább gondolom a szülőknek hiányzott az, hogy nem zörög az a kotolja, ahogy mondják az idősek néha napján nekem.
Hát igen, akkor már volt rádió, akkor már vittük tovább az adókat, keresgéltük a zenét. Lemezjátszók még működtek, ma is van működő lemez játszom, vagy 80-90 bakelit lemezzel.
És alkalomattán hallgatja is?
Persze, olyankor, mikor szüretelek itthon, vagy valamelyik haverommal olyan kedvünk van, akkor hallgatjuk a bakelit lemezt.
Beszélgetésünk végén ejtsünk néhány szót arról, hogy a kis Lacikából, aki Postás Jankóval levelezett, mi lett az elmúlt 40-50 év alatt? Milyen pályára került, és most mivel foglalkozik?
Sok mindent kipróbáltam itt Erdélyben is, és Magyarországon is dolgoztam. Itt Erdélyben dolgoztam a traktorgyárban, Magyarországon pedig dolgoztam a vasútnál. Amikor hazajöttem, utána helyettesítő tanár voltam jobbra-balra. Most jelenleg nincsen munkám. Nyugdíj előtt állok, és munkanélküli vagyok.
És amikor helyettesítő tanár volt, akkor milyen szakon tanított? Vagy ami éppen került?
Legtöbbet magyar irodalmat tanítottam, aztán azon kívül még volt, amikor fizika, kémia, technológia, ilyesmi, rajz, zene.
A gyerekeknek mesélt arról, hogy leveleztem a gyerekműsorral, és Postás Jankó visszaírt, és milyen volt ez a világ? Vagy már a modernebb gyerekeket nem igazán érdekelt ez a történet?
Nem beszéltem róla nekik. Az első tanítványaim azok egy pár évvel fiatalabbak, mint én, azoknak se beszéltem róla, akkor már ők nem nagyon hallgatták, azt hiszem.
Én azt tapasztalom, hogyha egyszer egy gyerek megkóstolja az ízét annak, hogy betelefonálok, beírok, milyen ez a világ, vagy esetleg műsort is vezethet a Marosvásárhelyi Rádió gyerekműsorában, egy egész életen át kíséri ez az élmény. Ez egy egészen más világ, csak valaki arra fele kell irányítsa a figyelmét, hogy ne resteljünk e-mailt írni a mai világban, vagy SMS-t, vagy levelet, mert gondolom, hogy most annyi év után is szeretettel gondol vissza ezekre az évekre.
Persze, természetes, hogy ne. A meséket, azokat mindig nagyon szerettem. Manapság is a tévében is mondjuk a mi magyar népmese sorozatot, azt szívesen megnézem. Már az ilyen lövődözős, verekedősöket, azokat nem nagyon, de ezeket az eredeti magyar népmeséket, azokat szívesen. Vagy ezeket a nagy írók által írt meséket.
Még rádióhoz kapcsolódó élménye van a leveleken kívül? Vagy valami tárgy emléke? Kapott valamit még a rádiótól, a gyerekműsortól?
A gyerekműsortól nem kaptam. Azóta is a felnőtt műsorokban játszom, amikor olyan műsor van, hogy lehet játszani, akkor én játszom abba is.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma az egyik nagy kedvencről, a kisgyermek műsorról és Postás Jankóról beszélgettünk meghívottainkkal. Székely M. Éva színművésszel, aki évtizedeken át szolgálta hallgatóinkat a mikrofon előtt, és Ravasz Erzsébettel, valamint Szabadi Lászlóval, akik Hajdanán Postás Jankó levelezőinek táborát erősítették. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon, a Facebookon és a YouTube-on hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra! Az égtelenhez
ez mérve, semmi se tökéletes. Az ember nyughatatlanul, mégis mindig keres. Az örökös vándor út véget soha nem ér, s ha nincsen gyökered, elvisz a szél. Vannak különös vágyai, de felelősséggel tartozol, ha számít rád valaki. Lehet belőle száz év, azaz egy többet ér, s ha elfelejtenéd, elvisz a szél. Jól csak a szívével igazságot átérzi a lelkünk, de te is tudod, hogy kimondhatatlan. A végtelenhez mérve szinte nem is létezünk, a csillagé a lelkünk.